Van egy szentírási része az evangéliumok közepén, Lukács evangélium 15. fejezetében, ahol Jézus elmondja az érgalmas atya vagy a tékozló fiú példabeszédét, és előtte elmond még két példabeszédet, az elkoborolt bárányról és az elgurult drachmáról. És mindegyikben az van, hogy amikor megtalálja a bárányt, a pásztor, és hazaviszi, akkor összehívja a barátait, és azt mondja, hogy örüljetek és újjongjatok, mert az elveszett bárány megkerült, és azt mondja Jézus, hogy éppen ilyen öröm lesz a mennyben minden megtérő bűnösen, mint amit most ez a bárány megtalálása jelent, és ugyanezt elmondja a drachma megtalálásán is, hogy örüljetek és újjongjatok. Szerintem azért nagyon jó jönni, mert örömet szerzünk az Istennek. Nem könnyű a kereszténységünknek, mert selfie keresztények vagyunk. Ez azt jelenti, hogy van egy gyönyörű katedrális, van egy gyönyörű táj, és magunkat fotózzuk, és a háttér a katedrális, illetve a háttér a táj. Mi vagyunk a középpontban. És ez a legnagyobb baj a kereszténységünknek, az én központú vagy szelfi kereszténység, és mindent ebből próbálunk levezetni, ebből indulunk ki. Vagy én hogy érzem magam, nekem szükségem van a gyónásra, mit ad ez nekem, stb. Én. A hit, az mindig kapcsolat. Nem egy elmélet, hanem egy személyes kapcsolat az élő Istennel. Sőt, szeretett kapcsolat. Ha pedig szeretett kapcsolat, akkor kell, hogy fontos legyen a másik ebben a kapcsolatban. Hogy éli meg a velem való kapcsolatát? És itt lép be a bűn, mint zavaró tényező, mert minden bűn megsebzi ezt a kapcsolatot. Majd beszélek a bűnökről később, de azért öröm gyomni, mert örömet szerzek a Szent Háromságnak, a kapcsolat másik részének. És ha szeretek valakit, én szeretek örömet szerezni neki. Ez minden házasságban, minden párkapcsolatban, minden barátságban így van. Miért ne engedhetném meg ugyanezt a Jóistennel való kapcsolatomban is? Örömet szerzek az egyháznak is, mert az egyház az egy közösség. Krisztus titokzatos testének vagyunk a tagjai valamennyien, és amikor én bűnt követek el, akkor a testnek azon a pontján zavar támad. Nem árad úgy a kegyelem, ahogyan áradhatna. Nem árad úgy a szeretet, ahogyan áradhatna. Amikor pedig megbánom a bűnömet, és leteszem a bűnömet, akkor pedig örül az egyház is, a test többi tagja, mert megszűnt a dugulás, megszűnt a zavaró tényező a kapcsolatban, a testben. És hát öröm számomra is a gyónás, mert azért mindenkinek van lelkiismerete, akárhogyan manipulálja, akárhogyan próbálja elhallgattatni, akármit csinál a lelkiismeretével, az működik. És arról nem is beszélve, hogy mennyi betegség származik. A pszichoszomatikus betegségek tömkelegéről tud az orvostudomány. És az ember test, lélek és szellem. A spirituális részhez tartozik a kegyelem és a bűn is. A szellemi részhez. És hogyha megbetegszik a testem, akkor a pszichém is beteg. Nem érzem jól magam, dühös vagyok, vagy rezignált, stb. És a spirituális rész is megbetegszik, mert az Istennel való kapcsolat is megsérül. Vagy őt vádolom, vagy miért nem mentett meg, miért nem akadályozta meg, miért nem segített, stb. Vagy a gonoszt hibáztatom, hogy csőbe húzott és itt van. Mindenképpen teher. A bűn teher a léleknek és a testnek. És hogyha én gyógyítom, szabaddá válok, azzal, hogy megbánom, leteszem, átadom, Isten szeretetébe, azzal megszűnik a bűn terhe rám nézve, és folytathatom az utamat. Öröm lesz számra is az, hogy meggyóntam. Ha csak a pszichés oldalát nézzük, megkönnyebbülés elmondani a terheket, megosztani a terheimet azokkal, akiket szeretek. És jó újra kezdeni. Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy nincsen bűnöm? Erre van egy vicc, ami úgy szól, hogy jön a gyónó a paphoz, és mondja neki, hogy atyám, nincs bűnöm. Erre a pap. Jaj, de jó, végre van valaki, aki letakaríthatja Szent Bernadett szobrát, mert csak olyan nyúlhat hozzá, akinek nincsen bűne. Hozok egy létrát, és akkor megkérem magát, mert magának nincs bűne, hogy menjen fel, és aztán takarítsa le, mert hát ez bűnös ember nem csinálhatja. Az illető beleegyezik, fölmászik a létrán, a pap meg elveszi a létrát, és meghúzza a harangokat, összeszalad a falu, és azt mondja a falubelieknek, hogy ez az ember azt mondta, hogy nincs bűne. Erre az egész falu meggyont. Meggyonta az ő bűneit. Aki nekem azt szokta mondani, hogy hát nincs bűnöm, ott az első az, amit én paptestvéreknek is mondok, hogy ne küldjétek el. Az ajándék, hogy te hozzád jött be, és nem a kocsmában. Vagy pedig nem plegykálni indul. Köszönöm meg, hogy valahogy idehozta a Szentlélek. Biztos, hogy vágyakozik az irgalomra, csak nem tudja, hogy hogyan kellene gyónni, vagy mit gyónja. Aki házasságban él, vagy családban él, azoknak azt szoktam mondani, hogy hát lehet, hogy te úgy érzed, hogy nincsen bűnöd, de mi lenne, ha megkérdeznéd a házastársadat, meg a gyerekeidet? És kérdezd meg őket, hogy mondják el őszintén, tényleg nincs bűnöd? És akkor majd gyónnak. És elmondják, hogy mit gyónjál meg annak a papnak. Ha ez sem segít, akkor azt szoktam mondani, hogy hát menj el az orvoshoz, mert vakságban szenvedsz. Jézus mondja ezt a farizeusoknak, amikor meggyógyítja a vakon született embert. És akkor ki vannak akadva a farizeusok, mert szombaton gyógy. Nem érdekli őket, hogy meggyógyul egy ember, látni kezd, egyfolytában a bűnön rúgoznak, hogy ki vétkezett, a szülei vétkeztek, ez az ember vétkezett, vagy más vétkezett, és akkor Jézus azt mondja nekik, hogy megkérdezik, hogy talán csak nem vagyunk mi is vakok, és Jézus azt mondja nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnetek. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, megmarad a bűnetek. Tehát amikor nem látom a saját részemet, akár a kapcsolataimban, a szeretet kapcsolataimban, vagy már embertársi kapcsolataimban, csak azt látom, hogy a másik miben hibás, az vakság. Az részemről vakság, mert nem látok. Csak az ő részét látom, a saját részemet nem látom. Orvoshoz kell mennem. Mert elfedült a, vagy megromlott a látásom. Következő kérdés az, hogy mikor követünk el bűnt. Az egyház katekizmusa szerint akkor követünk el bűnt, ha tudva és akarva, értelmem használatával, szándékosan nem engedelmeskedek a lelkiismeretem szavának, mert jel pedig jelzett, vagy Isten parancsolatának. Ebben az esetben bűnt követek el. Viennei Szent János, az Arszi plébános azt mondja, hogy a bűn gyilkosság az Istennel és az embertársainkkal meglévő szeretett kapcsolatot öljük meg és törjük szét. És ha ezt megszívlelnénk, akkor beszélnünk kell nem csak a bűnről, hogy milyen bűnöket tudunk elkövetni, hanem a bűn állapotáról is. Erre ritkán gondolunk, hogy a bűn állapotában vagyunk. Tehát nem látom a bűneimet, pedig a bűn állapotában vagyok. Mikor kerülök a bűn állapotába? A tékozló fiú példabeszédében a fiatalabb is, meg az idősebb is a bűn állapotába kerül. A fiatalabb azzal, hogy elkéri az örökségét, elmegy és eltékoztolja. Leválik a kapcsolatról. Ez történt a bűnbeeséskor. Ha akkor, amikor a kígyó megjelent az ötletével, hogy tényleg azt mondta nektek, Isten, és javasolja, hogy illetve a besztek akkor, és esztek a fáról, akkor megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Istenek. Hol itt a bűn? Ha akkor Éva anyánk azt mondta volna, hogy köszönöm a ötletet, de van egy társam, meg van egy, a kertnek is van egy gazdája, akitől kaptuk ezt az egészet. Hadd kérdezzem meg, hogy jól emlékszem-e? Ha megkérdezték volna egymást, illetve megkérdezték volna a kertgazdáját, nem estek volna bűnbe. De Éva nem kérdezett senkit. Leválasztotta, sikerült a kísértőnek leválasztani a kapcsolatairól. Nem kérdeztem el Ádámot sem, nem kérdeztem el Istent sem, hanem döntött és evett. Függetlenítette magát a legfontosabb kapcsolataitól. Ekkor kerülünk a bűn állapotába. Utána már teljesen mindegy, az ellenség területén vagyunk. És ott bűnöket fogunk elkövetni. Ha egy házastárs függetleníti magát az idejét, például privatizálja a házastársával, a családjától veszi el, rabolja el az időt, mert a privatizáció az rablás. Privára égéből származik rabolni, azt jelenti az ige. Amikor kisajátítom magamnak az időmet, kisajátítom a pénzemet, kisajátítom a kapcsolataimat, ebben a pillanatban a bűn állapotába kerültem. Ott már én döntök. Senki ne szóljon bele. Se az Isten, se a feleségem, se a gyerekek. Majd én eldöntöm. És ilyenkor már az ellenség területén vagyunk, a kísértő az ellenség. Ha sikerül neki a szeretett kapcsolatainktól leválasztani minket, bocsánat, hogyha valakinek a munkahelyen megtetszik a kolléganője, ez, hogy észrevette, ez természetes dolog. Szépnek lát, az is természetes. A kérdés az, hogy mit kezdezzem. Hogyha házasságban él, vagy keresztény, akkor lehetőség az is, hogy megkérdezi, elmondja a feleségnek, és azt mondja, hogy figyelj, te mit szólsz ehhez? Ha az elején megkérdeznénk egymást, nem törnénk házasságot. Hogyha az elején megkérdeznénk Istent, hogy hát én nekem sok minden eszembe jutott ennek a nőnek a láttán, te mit szólsz hozzá? Nem követnénk el mind. De nem kérdezzük meg, függetlenítjük magunkat, a saját kezünkbe vesszük a dolgok irányítását, és ennek az oka az, hogy az Isten képünkkel baj van. Olyan Istenbe hiszünk, akiben nem lehet megbízni, akire nem lehet rábízni a dolgaimat, a saját életemet, a szeretteim életét. És mivel megbízhatatlan, kiszámíthatatlan Isten képen van, nem merem rábízni magam, nincs más választásom, saját kezembe kell venni a dolgok irányítását. És ettől a pillanattól kezdve Isten már nem középpont, hanem mellékszereplő. Akkor jöjjön, ha hívom, azt csinálja, amit kérek, leginkább az egészségünket bízzuk rá, hogy hát legyen szíves, védje az egészségünket, vigyázzon a bankszámláinkra, és szponzorálja az ambícióinkat. Ez Isten dolog. Ha ezt nem csinálja jól, akkor vagy nincs Isten, és faképnél hagyjuk, nem kérdezzük meg többet, hanem megoldjuk a saját irányításunkkal. Ez a bűn állapota, és erre nem gondolunk. Arra figyelünk, ha katekizmust hittanra jártunk, és katekizmust tanultunk, hogy ja, hát ott van a 10 parancsolat, ott van a 105 parancsolat, és néhány bűn. Volt olyan gyónó, még az elején, káplánkoromban. Bejött, még jó, hogy tudtam a tisztparancsolatot. Bejött azzal, hogy atyám, szeretnék gyónni. Egy, nem vétkeztem. Kettő, nem vétkeztem. Három, nem vétkeztem. Négy, nem vétkeztem. Öt, nem vétkeztem. Hat, talán. Hét, nem vétkeztem. Nyolc, nem. És én nekem követtem kellett, ja, hogy mit is jelent ez az egy, kettő, három. És a gyónásnak a teljesen hamis gyakorlata, erről mi papok is tehetünk, nem csak a hívek. Ebben az esetben én rájöttem, hogy mi a hatodik, és elkezdtem kérdezgetni, hogy segítsek neki. A válasz, maga ne turkáljon bennem, és ne szövegeljen itt semmit, mondja meg, hogy hány mi atyánk, hány üdvözlő. És erre én mondtam, hogy... és nagyon elégedett volt. Mondta, hogy köszönöm. Meg volt a gyónás. Abszolút ferde gyakorlat. Volt olyan is, ezt csak úgy elmondom, mégis ez is még a kezdetek a első gyóntatási tapasztalataim. Káplánként ülök a gyóntatószékbe, várpalotán jön egy férfi. Azt mondja, szeretnék gyónni. Hát mondom, itt a pap, nyugodtan végezze. Letérdelt, elmondta a bűneit, föloldoztam, és a következő kérdezte. Az öreg pap humba. Mondom, hogy ott a másik gyóntatószék, de velem szembe. Akkor most oda is átmegyek. Nála is meggyónok. Mondom, hát most oldoztam föl. Válasz, gyerek még maga azokhoz a bűnökhöz, amit ott mondok el. A szemléletünk a gyónásról, meg a bűnökről.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.